Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből fogom felolvasni, a 11. fejezetből, a 19-től a 26. terjedő verseket. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe. Ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanította. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először kereszténynek. Augusztusban a feleségemmel, Edinával ide költöztünk a lakótelepre, egy 8. emeleti lakásba, és elkezdtünk ismerkedni ezzel a környezettel, hogy milyen is lakótelepen élni, milyen is ez a kultúra, ez a környezet. Egyre jobban meg akartuk ismerni, és belehelyezkedni, mivel itt fogunk élni, és ez a gyülekezet is ez a lakótelep között jött létre, szeretük volna megismerni ezt a kultúrát. Az az iroda, az a helység, ahol én minden nap tudok dolgozni, ahol készülhetek, az egy ablak előtt van az asztal, és ahova kinézek, ott csak egy egész nagy panelblokkot látok. Pont nem akkor emeleten vagyunk, hogy Budapestet is lássam, és ezért a panelblokkot látom. És van időm arra, hogy nézzem ezt a területet, ahol mi vagyunk. És mivel sok-sok ezer ember lakik ebben a lakótelepben, a házakban, a lakásokban, akiket mi nem ismerünk, de valahogy szeretnénk őket azonosítani, mivel napról napra látjuk őket. És pontosan ezért a feleségemmel kitaláltunk Bece neveket, hogy mégis azért tudjuk azonosítani az itt lakó embereket. És így jött létre az, hogy vannak különböző elnevezésű emberek, nem fogom elárulni, hogy mik a becennevek, nem ez a lényeg, de a különböző tulajdonságokról azonosítjuk az embereket, amilyenek ők, egy nevet adunk ehhez, társítunk ehhez egy nevet. És például megvan az az ember, aki amikor Edina hazajön, akkor mindig lecsószag van, és ő a lecsós ember. Nem tudjuk miért minden nap ezt teszi, de ő egy ilyen ember. Megvan az az ember, aki adott időpontban, kiszámítható időpontban ki fog hajolni, megnézi a tájat, ellenőrzi, hogy minden rendben van-e, és gyönyörködik abban, hogy milyen szép lakótelepet láthat. Megvannak azok is, akik kiszámítható időpontban teljesen korrektül, rendesen, mindig ugyanakkor dohányoznak. Ez azért jó, mert így legalább tudjuk, mikor kell becsukni az ablakot, de legalább ők is kiszámíthatóak. Sok-sok név van, ahogy elnevezzük azokat, akik körülöttünk laknak. És nyilvánvalóan azon is elkezdtem gondolkodni, hogy és minket, új szomszédokat, új lakókat hogyan neveznek. És lehet, hogy a szomszédunk, három kicsi gyerekkel, már egész jobban vagyunk, az őrült, fúrós szomszédnak titulál, akik este 11-kor érkeznek haza, kizárják magukat, és tőlük kérnek mindenféle szerszámot, hogy bejussanak. Aztán ott a másik szomszéd, aki meg csak ideges lesz, mert a fejére hullik a virágföld, amit Áron kertészkedik a teraszon. Vagy ott vannak a többi lakók, akik nézik, hogy a liftben mi az a sok fura cucc, amit ők visznek föl vagy le éppen. És értetetlen lesz. Neveket adunk, és neveket kapunk. Egy elnevezés van. A mai igényben, először a történelemben, Antiókiában kereszténynek nevezik azokat, akik Jézus Krisztust követik. Kapják ezt a nevet összefoglalásként. És az a fontos, hogy miért kapják ezt a nevet. Abban az időben sokan kaptak bizonyos körökről ilyen neveket, a Heródes pártiak is kaptak, azok is kaptak, akik Cézárt követik, adták nekik ezeket a neveket. Nem az a lényeges, hogy a nevük micsoda, Krisztus követői egyébként, nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy miért adják nekik ezt a nevet. És szeretnék felolvasni egy olyan kicsi, rövid részletet, egy jelentést, ami arról szól, hogy abban az időben, akkor, a keresztényeket, a többiek, akik körülöttük éltek, miről nevezték el, hogyan látták őket. Ezt egy római ember, Plinius írta egy társának, egy levelezésből egy rövid részlet így hangzik. A jelentések szerint az a legnagyobb vétkük, vagy eltévejedésük, hogy bizonyos meghatározott Kriszt napon hajnal hasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az Istennek hitt Krisztus tiszteletére. És esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztetre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg. Ennek végeztével pedig rendszerint szétszélednek, majd ismét összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártatlan lakomájukat. És azért érdekes ez a beszámoló, mert olyan római polgárok között zajlik, akiknek az volt a célja, azon leveleztek, hogy hogy büntessék a keresztényeket. Mert hogy furák, mert hogy kilógnak a kultúrából, mert hogy ellenem, mert hogy nekik a rendszer nem tudja őket befogadni, és ezért veszélyt jelentenek. És ez az összes, amit találnak róluk abban az időben. Ez az összes kifogásuk, ez egy pozitív megfogalmazás. Őket hívják keresztényeknek. Igazából csak pozitív dolgokat írnak róluk. Elfogadják, sőt tisztelik őket, holott lehet, hogy nem értik, hogy mit miért csinálnak. Azt szeretném, hogyha a mai igehirdetésben közösen gondolkodnánk, és közösen vizsgálnánk meg azt az igény alapján, amit felolvastunk, hogy jutunk el odáig, hogy Antiókiában a keresztény nevet, a Krisztus követő nevet kapják azok, akik Jézus Krisztusnak a tanítványai. És ez három kérdést szeretnék, hogyha körüljárnánk közösen. Az első az az, hogy kik közé mentek ezek a keresztények, a második, hogy hogyan mentek, és a harmadik pedig, hogy miért mentek egyáltalán oda. Az első tehát, hogy kik közé mentek. Rögtön először azt látjuk, hogy szétszóródtak ezek a keresztények, így kezdődik ez a mai igénk. Jeruzsálemből szétszóródtak. Vallási üldözés miatt menekültek lettek. És szétszóródnak, és elmennek olyan helyekre, ahol még van zsidó kultúra, tehát egy picit otthon érezheti magukat, tehát nem egy idegen helyen vannak, de onnan, ahol eredetileg voltak Jeruzsálemben, muszáj menekülniük, mert üldöztetés van. És elmennek, elindulnak, és egy szétszóratásban vannak. De mégsem ilyen egyszerű ez a történet, bár rátalálnak ott a zsidó diaszpórákra, azaz a szétszóródottakra, rátalálnak, tehát találnak egy otthont. De mégsem ilyen egyszerű ez a helyzet. Ugyanis közben velük Jeruzsálemben változás történt. Megismerték Jézus Krisztust, aki betöltötte az életüket, aki az ő zsidó hagyományaikat, azt, amiben felneveltettek, azt a rengeteg etikai megfelelést, azt a rengeteg hagyományt, amiben nőttek fel, azt átfogalmazta, átváltoztatta egészen bennük. És ahogy ők visszaérkeznek azokhoz, akiktől kiindultak, akikkel azonos volt a kultúrájuk, már nagyon sok mindenben nem tudnak szót érteni, mert más van bennük, más az alap. És mégis azt látjuk, azt olvastuk fel a mai történetben, hogy beszélnek a zsidóknak, elsősorban nekik, mert őket ismerik. És miért teszik ezt, hogyha ennyi nehézség van, hogyha így megváltoztak? Azért, mert annyira betölti őket az, ami megfogta őket, Jézus Krisztus váltsága, az ő tette, ami történt velük a Jeruzsálemben, hogy ezt nem tudják magukban tartani. Nem tudják elnyomni, és nem is akarják. Tovább akarják, feszíti őket, tovább akarják ezt adni. Ott van bennük, hogy megismertek valakit, aki több, mint a törvény, aki betölti a törvényt. És ezt el akarják mondani a társaiknak. Azoknak a társaiknak, akik felnövekedtek valamiben, és ezeknek a zsidóknak, akiknek mondják, a keresztények, akik megérkeztek, számukra ez egy konkurencia. Jézus Krisztusról hallanak, és közben a törvény az, amin felnőttek. Számukra van egy etikai kódex, ahogy viselkednek, ahogy vannak a cselekedeteik, meg kell felelni bizonyos erkölcsi dolgoknak, ha ezeknek megfelelnek, ha a cselekedeteik alapján jók, akkor lesz üdvösségük. Ezen szemben Jézusról úgy hallanak, hogy ő egy olyan megváltó, aki eljött értük, vállalta a bűneiket, és kegyelemből van nekik üdvösségük. Nem más miatt, nem a cselekedeteik alapján, nem az erkölcs miatt, nem az etika miatt. Kegyelemből. Ez a kettő egymással konkurál. Ha valaki elfogadja közülük Jézus Krisztust, az azzal jár, hogy a törvénynek viszont hátat fordít. És így megy tovább. Nem volt egyszerű, pontosan emiatt nem volt egyszerű ezeknek a keresztényeknek beszélni a saját kultúrájukban levőkkel sem. De itt nem áll meg a történet. Ennél tovább megy. És azt olvassuk, hogy voltak néhányan tiréneiek és Ciprusról származó férfiak, akik, felolvasom pontosan, volt azonban közöttük néhány ciprusi és tirénei férfi, amikor eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Hirdették. Már nem csak a sajátjaiknak. Annyira bennük volt ez, hogy nem tudták megtartani maguknak, és tovább akarták adni. Teljesen mindegy, hogy ki az a másik. Teljesen mindegy, hogy milyen. Annyira bennük van, annyira átkormálja őket, hogy át akarják adni. És mindegy, hogy milyen kultúrából jön az a másik. Mindegy, hogy mi az ő neveltetése. Mindegy, hogy szót fogunk-e érteni, vagy nem. Megismerték Jézus Krisztust, és ezt át akarják adni, mert őket úgy megváltoztatta, úgy átformálta, hogy teljesen mindegy nekik, hogy milyen az a kultúra. Hiszik azt, hogy Jézus Krisztus át tudja formálni őket, bármilyen kultúrából jönnek is. És azt mondhatnánk, hogyha akarunk kicsit negatívak lenni, hogy persze első lelkesedés, megtértek, nagyon jó, mindenki ilyen lelkes, majd elfáradnak, majd később nem lesznek ilyenek. És nem ezt látjuk. Utaznak 1000 kilométert, üldözték őket. Más kultúrában vannak, ez nem első lelkesedés. Átformálta őket valami, megragadta őket valami belülről. És gondoljuk el azt, hogy ha azon bennünk, hogy első lelkesedés, gondoljuk el azt, hogy találkozik egy zsidó ember, aki pajeszos, kalapja van, ilyen öltözködése van, imacsomók vannak a ruháin, szombatot betartja. Találkozik egy olyan hellén kultúrából származó antiókiai emberrel, aki egy olyan házból jön, ahol van központi fűtés, van kivilágítás este, ahol a szombatot azt se tudják, hogy ezt miért kéne betartani, ahol nem egy isten van, hanem több isten van. Nincs egy közös fogalmi rendszerük. Találkoznak alapvető esetben. Miről beszél ez a két ember egymással? Nem is értik egymást. Nem azonos a kultúrájuk. Nem tudnak miről beszélni. És mégis azt látjuk ebben a történetben, hogy ezeket a keresztényeket úgy magával ragadta Jézus Krisztus, hogy nem tudják magukban tartani ezt. És nem akadály számukra ez, hanem át tudják lépni, mert valami bennük annyira megváltozott, olyan erővel van bennük ez. És olvashatjuk azt, hogy mert Szentlélekkel és hittel telve vannak. És az Úr keze velük volt. Nem azért, mert ők olyan nagy emberek, nem azért, mert jól beszéltek, nem azért, mert ügyesek, mert kiválasztottak, mert ők a mi hőseink. Mert Szentlélekkel telve voltak, mert az Úr keze velük volt. A keresztények tehát először is olyanok közé küldettek, akiknek a kultúrájuk valamiben azonos, de olyanok közé is, akikkel nagyon ellentétes és nagyon más. És azt gondolom, hogy mi magunk is sokszor érezhetjük azt, hogy kultúra idegenek vagyunk bizonyos dolgokban. Kultúra idegenek, mert van egy fogalomrendszerünk, mert van egy gyakorlatunk, mert van egy szokásunk, például a vasárnapi istentiszteletre járás, ami érthetetlen és kultúra idegen azoknak, akik között lakunk a lakótelepen, vagy máshol, vagy dolgozunk velük együtt. És emellett persze van egy csomó olyan dolog is, amiben pedig azonos a kultúránk is híd lehet. Akár az ízlésünk, akár az étkezésünk, akár a zenei stílusunk, akár az, hogy Budapestnek a bizonyos részeit nagyon szeretjük. Van közös és van különböző. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy olyan sokszor mégis azt érezzük, hogy ezek az emberek nem értenek minket. Mondunk valamit, beszélünk valamiről, és nem érti. Nem érti, hogy mire gondolok. Kultúra idegenek vagyunk mégis egymás számára. És nem az a fontos, azt gondolom ebben a kérdésben, hogy hogyan hidaljuk ezt át. Hogy mi erre a megoldás, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Hanem az a fő kérdés, hogy miért tesszük ezt. Itt Antiókiában is ez volt a fő kérdés. Számomra ez az, ami biztatás. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus megragadta őket. Mert ezzel ők nem tudnak más csinálni, csak továbbadni, betölti őket, és beszélnek róla, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez jó-e, vagy nem jó, vagy hogy csinálják. Betölti őket, és beszélnek róla. Ez az egy, amit tudnak csinálni. Mert megragadta őket Krisztus. A Startcaféban az elmúlt héten elindult a szolgálat, mert elindult az év is, és az egyik első nap... Bejöttek a 9. diákok, és egyszerre 31-en jöttek be, és volt olyan, akivel azért éreztem, hogy így, hát egy kicsit azért kultúra idegenek vagyunk, pedig életkorban azért közel vagyok hozzájuk, és így éreztem, hogy na, hát nem tudom velük, hogy lesz meg a közös hang. És egyszerűen csak az történt, hogy oda jött pont az a srác, és megkérdezte, hogy figyelj, amúgy ti itt miért vagytok nyitva meg egy gyülekezet, miért csinál ilyen kafét egy mehatronikai gimnáziumnak? És ő kezdett el kérdezni engem. És az ilyenekben én azt tudom látni, hogy az Isten kegyelme, az, ami ide van ebbe az igébe, hogy az Úr keze velük volt. Nem azért, mert a kultúrák között kigondoltam előre, hogy hol lesz a híd, mi lesz a kezdő kérdésem, és mit fogok csinálni. Az Úr kegyelme az, hogy ez megtörtént, hogy beszélni tudtunk, hogy ő erre rákérdezett, és hogy erre lehetett válaszolni. Az Úr kegyelme ez. És olyan fontosnak tartom azt, hogy Antiókiában nem kényszerből adták tovább a hitüket. Nem rájuk volt erőltetve, hogy te ezt add tovább, mert különben nem vagy jó keresztény. Tovább adták, mert nem tudtak más csinálni. Bennük volt, szétfeszítette őket. Ne akarjuk kierőszakolni magunkból azt, hogy mi ilyenek legyünk, vagy minket is hívjanak így. Ők nem a nevet akarták kierőszakolni, hanem valami volt bennük, amit nem tudtak magukban tartani, és ezt továbbadták, és ezért hívták őket kereszténynek. Azt akarjuk megismerni, akitől ered ez a név, Jézus Krisztust, akit ők követtek, akiről beszéltek, aki átformálta az életüket. Őt akarjuk megismerni, ne mindenféle részletét ennek az egésznek, hogy hogy csinálták, meg milyenek voltak. Jézus Krisztusról beszéltek, ő formálta át őket. Második kérdés. Hogyan mentek keresztényként? Többi két pont, az rövidebb lesz, csak megnyugtatásképpen. Hogyan mentek keresztényként? Először is az Atya gondviselésével, és rengeteg példát látunk ebben a rövid igében erre. Az Atya gondviselése volt, hogy üldözöttek voltak. Jeruzsálemből el tudtak jutni az üldözés ellenére, egy másik pontra, ahol a saját kultúrájuk ott volt. Ez először egy gondviselés. A második, hogy szabadon beszélhetek arról, ami bennük van, és ezért nem ott azon a helyen nem üldözték őket. Ez is az Atya gondviselése. De az is az Atya gondviselése, hogy a jeruzsálemi gyülekezet kiküld a számukra egy apostolt, aki a bátorításukra van, aki azért van, hogy ezt az egész kezdeményezést felkarolja. És az Atya gondviselése, hogy az a gyülekezet küldi ezt ki, ahonnan el kellett menekülniük. Üldözés volt ott. És mégis az Atya úgy visel gondot, hogy ezek az évek alatt rendbe jön ez a gyülekezet, és meg tudnak úgy erősödni, hogy kiküldjenek egy apostolt. És végül az is az Atya gondviselése, hogy olvashatjuk háromszor is, van ez az ismétlődés az igében, hogy valahogy növekedtek az Úr miatt, mert az Úrhoz tértek meg hívők. És azt olvashatjuk, hogy mindig van hullám, egy újabb hullám, akik jönnek, és beállnak a szolgálatban, és vannak elegen. Ez is az Atya gondviselése. Másodszor, mentek örömmel. Így van ezben az igében. Amikor megérkezett Barnabás, és látta Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Barnabás nem egy kiegyensúlyozott, jókedélyű, humoros ember volt. Nem ezért történik mindez, hanem azért, hogy megérkezik. Látja, hogy mi történik a gyülekezetben. És azt látja, hogy az Úr keze ott van, és nem tud máshogy reagálni, mint örömmel. És nem tud más fakadni az öröméből, mint az, hogy bátorítja, hogy testvéreim, ismeritek meg még jobban az Úr Jézus Krisztust, mert én is azért jöttem, hogy róla beszéljek. Egyszerűen így tud csak reagálni. Ez az egyetlen, ami tud belőle fakadni. És harmadszor pedig ott van a hogyan kérdésben az, hogy sokféle képpen érkeztek. Antiókiába, egy félmilliós városba, egy ilyen hatalmas városba. Volt közöttük olyan is, aki Cirénéből érkezett, volt, aki Észak-Afrikából, volt, aki Szigetországból, volt, aki Jeruzsálemből, volt, aki gazdag családból, aki szegény családból, volt közöttük színesbőrű, volt közöttük fehér. Nagyon sokfélék voltak, és különböző. És mégis együtt tudtak élni ebben a világban. Az Atya gondviselése, hogy együtt tudtak élni. Mert kegyelme mindezek fölött van. És negyedszer pedig fontosnak tartom azt kiemelni, amit talán egyszer már érintettünk, hogy az van itt, hogy néhányan ciréneiek és ciprusiak a görögöknek is beszéltek. Nem mindenki. És azért gondolom ezt fontosnak, mert olyan sokszor ostorozzuk magunkat, hogy Nekem is muszáj, neked is muszáj, mindenkinek muszáj beszélni erről. És közben pedig azt gondolom, hogy arra is buzdít a mai igénk, hogy ne kényszer legyen ez az egész, hogy muszáj ezt tenni. Vannak olyanok, voltak olyanok Antiókiában, akik tudtak a görögöknek is beszélni. És közben voltak olyanok, akik nem tudtak, de ott voltak a gyülekezetben. És amikor jöttek ezek az emberek, amikor volt az ő közösségük, akkor viszont jelen voltak, és képesek voltak befogadni ezeket az új embereket. És azt gondolom, hogy ez a mi gyülekezetünkre is igaz, a mi közösségünkre is. Lehet, hogy nem mindenkinek az az ajándéka, hogy tudjon így beszélni másoknak Jézus Krisztusról. De lehet, hogy attól még ott van az a lehetőség, hogy elhívja például Alfára. És nem kell semmi más tennie, csak meghívja. Eljön és leül, és meghallgatja vele azt, amikor más beszél Jézus Krisztusról. Megvan ez a lehetőség is. A legfontosabb, és mindezeknek az összefoglalása, hogy telve voltak Szentlélekkel, és hittek. Keresztényként nem kereszténynek akartak látszódni, hanem Krisztust akarták megismerni, és ettől váltak keresztényé. Ne először akarjunk keresztények lenni görcsösen, és utána Krisztusra nézni, és megismerni őt, hanem hogyha az a vágyunk, hogy mi úgy érzünk, hogy kiüresedtünk, hogy kérdéseink vannak, akkor nézzünk Krisztusra, lépjünk elé, és esetleg utána kereszténynek hívnak minket. Legyen ez a fordított gondolkodás. És végül az utolsó kérdés. Miért mentek a keresztények? Jó helyzetünk van, mert Pál egy exkluzív interjút ad a gazdagrétieknek ebben a kérdésben, mégpedig a római levélben ír, és azt gondolom, hogy ez ránk is vonatkozik, így ír Pál erről, hogy miért mentek a keresztények. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Azért mentek, mert nem tudják magukban tartani, hogy van egy olyan Isten, aki elküldte a fiát szeretetből, Jézus Krisztust, aki megváltotta őket, és ezért ezentúl nem attól függ az életük, hogy cselekednek, hogy minek felelnek meg, hogy milyen kódexet tartanak be, hogy egymással hogy viselkednek, hanem attól függ, hogy ezt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus által kaptunk, elfogadják-e. Ők kapták ezt is számukra, ez egy hatalmas öröm, egy hatalmas szabadság, hogy erre rájöhettek annyi év neveltetés után, annyi hagyományban és szabályban töltött év után. Ez betölti őket, és nem tudnak más tenni, mint azt, hogy továbbadják. Azért mondják ezt, mert egyszerűen megismertek egy olyan Istent, aki tud gyógyítani, aki képes tömegeket is tanítani, aki üdvözít, és aki képes arra, hogy a halált is legyőzze. Velük volt az Úr. Ismétlődik, körülbelül két versenként ismétlődik ebben az igében, hogy valamilyen módon velük volt az Úr. Nem hagyta őket egyedül. Az Úr kegyelme velük volt, és ezt ők érezték az életükön. Ezért tudtak egy éven keresztül is akár tanítani, mert velük volt. És ez az, amivel ők betöltekeztek, és ezt tovább akarták adni, nem tudták magukban tartani. Isten kegyelme az, ami megújíthat bennünket is, akkor is, ha kérdéseink vannak. Ha úgy érezzük, hogy ez egy olyan időszaknak a vége, pont mondjuk a nyár, amikor eltávolodást éltünk meg, amikor rengeteg kérdésünk lett, és amikor ez az egész tőlünk kicsit távolivá vált. Isten kegyelme az, ami ebben megújít. Ézsaiás így buzdít minket ebben a kérdésben. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Új tanév van, újra itthon vagyunk, egy új kezdet ez az év, a tanítási évnek is a kezdete. Kit követünk ebben az évben, kiről neveznek el minket? Jézusban megújulva, az ő kegyelmét elfogadva, ezt megélve, ebben élve, az ő jelenlétében, legyünk ő felé nyitottak. Akkor is, ha kérdéseink vannak, akkor is, hogyha ebben szenvedésünk van, akkor is, hogyha nagyon régóta azt gondoljuk, hogy én ezzel az egészen már nem tudok mit kezdeni, csak itt ülök, és várom, hogy valami történjen. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először kereszténynek. Ne szégyeljük, ne legyen lelkiismeret furdalásunk, hogyha úgy érezzük, hogy eltávoltunk, vagy kérdéseink vannak. Isten kegyelme attól kegyelem, hogy tud minket ilyen helyzetben is megújítani. Tud adni újra és újra, és ez nem fogy el, nem függ semmitől, nincs mércéje, és nincsen vége. Isten kegyelme az, ami hatalmasabb mindennél. Túrmezei Erzsébetnek a versével szeretném lezárni, mégpedig egy olyan verssel, amiben arról ír, hogy kik a keresztények. Túrmezei Erzsébet, átsüt-e rajtunk a nap. Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat ved a padsorokra, és a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot, a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok, édesanyám? Tart még az ige hirdetés. Édesanyja csak arra figyel, és a kis kérdezőt súgva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el. Keresztények. És hangzik tovább a prédikáció, szól az orgon, a zeng az éne. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva a váratlan kérdés. Milyen emberek a keresztények? Ki mondja meg nekem? És a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig ha kap. A keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikükön átsüssön, ragyogjon a nap. Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tova tűnő évek alatt, átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap. Amen.
Imádkozzunk. Szent vagy, Urunk, és méltó vagy a dicséretre, és hódolunk előtted a gyülekezet közösségében. Méltó nagy neved minden név felett, és nagyon nagy öröm és hála énekelni ezt, és kikiáltani magunkból, hogy mi nagy vagy, felfoghatatlanul hatalmas, végtelen Isten, aki egészen közel jössz, és ember leszel Jézusban. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a megváltást, köszönjük, hogy nem választ el többé semmit tőled. Köszönjük, hogy van üzenet, ami elér bennünket is, aminek mi is az eszközévé válhatunk, hogy elérjen másokat. És könyörgünk most, Urunk, nem magunkért önmagában, hogy bennünket erősíts meg, áldj meg, hanem most nagyon szeretnénk eléd hozni a környezetünket, azokat az embereket, akik éhezik és szomjazzák az evangéliumot, azokat, Urunk, akik enélkül elvesztek. Könyörgünk azokért, Urunk, a környezetünkben, a családtagjaink közt, a barátaink, szomszédaink közt, akik talán már egy ideje keresnek, de nem találnak, vagy elfordultak tőled, hogy érd el őket is, könyörülj rajtuk, Urunk. Könyörgünk az elveszettekért, és szeretnénk, hogyha ez nem csak egy költői kép lenne, amikor azt énekeljük, hogy sírunk az elveszettekért a trónod előtt, hanem segíts és emlékeztess újra és erre, újra erre, hogy közben járjunk és kiáltsunk a környezetünkben, itt Gazdagréten, a városunkban, Budapesten, Magyarországon az elveszettekért. Mutasd meg, hogy mit tehetünk értük, konkrétan tettekben, mutasd meg, hogy mire hívsz bennünket. Urunkat, hogy olyan emberekké válassunk valóban, akiken átsüt a nap, a te fényed. Imádkozunk, Urunk, különösen is azokért a gyülekezetünk közösségében is, akik elveszettnek, érzik magukat terhek, gyász, fájdalmak, veszteségek miatt, hogy erősíts meg őket is. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyíts meg őket. És könyörgünk azokért, akik úgy vannak most közöttünk, hogy még keresnek, hogy nem tudják, hogy te követőid akarnak-e lenni, vagy hogy azok-e. Áld meg őket is, érintsd meg őket, Urunk. Együtt kiáltunk hozzád, hogy hallgass meg bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy a tiéd lehetünk, és köszönjük, hogy az életünkkel terved van. Hallgass meg, Urunk, amikor a Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.